Sziasztok, és nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Újabb Eliup, egy kicsit furcsa, szokatlan időpontban, de annál frissebben Baskával. Lezárult egy korszak az Eliup történetében, mert a héten volt Eliup Extra is, amelyben az eddig mondott hülyeségeinket beszéltük meg, hogy aztán mostantól mondhassunk
újakat.
A teljesség igénye nélkül, így van, hogy aztán mostantól, egészen ettől az adástól mondhassunk igazán újakat, és frisseket, és ropogósakat, amire egy kora délután lesz is lehetőség. Már csak azért is, mert egy elég rázós témát választottunk már a fő témának.
Így van, sziasztok, jó étvágyat, jó ebédhez szól az Eliup. Igen, mert azt szeretnénk megbeszélni, hogy mi az az oka, miért nem lesz bajnok az az öt csapat, akit jelenleg Vegas erre a legesélyesebbnek tart.
Igen, úgyhogy napról napra változik a helyzet egyébként abban is, hogy mely csapatokat tartják esélyesnek, a legesélyesebbeknek, és melyeket nem. Erről is fogunk sokat beszélgetni, de hogyha az eddigi ökörségeinkre vagytok kíváncsiak, akkor javasoljuk az eliup.hu-t, ahol meghallgathatjátok, vagy az összes ismert podcast felületet, ahol meghallgathatjátok az ökörségeinket. Ha látni is szeretnétek a fejünket közben, akkor pedig irány a YouTube. Most pedig nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb hírek erről a hétről. Most is hármat hoztunk, igen.
Azért nézzünk egy ökröt, azt hittem, ezt fogod mondani.
Egyébként simán nem lenne rossz az úgy sem. Mert hogy az első, hogy Ja Morant 8 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a kalandjaiért az elmúlt hetekben, amiről ugye két dolgot kell tudni, az egyik az, hogy ez holnap lejár, tehát miután kihagyott már 7 mérkőzést, még egyet kihagy, és utána a Dallas ellen a holnapi mérkőzésen már pályára is léphet Ja Morant, hogy találkozott Adam Silverrel, és hogy elvileg végigment egy, hát egy ilyen hipergyors terápián, kezelésen, nevezzük ezt bárminek, úgyhogy Ja Morant 8 meccses eltiltást kapott, és az biztos, hogy az NBA, tehát az egyetlen egy tuti dolog, amit én ebből látok, az az, hogy az NBA borzasztó érzékenyen közelíti meg ezt a helyzetet, mert látja, hogy egy szupersztár végveszélyben van.
Igen. Hol kezdjük? Én nem mondom, hogy Ja Morant egy rossz ember. Tehát, hogy szerintem ő az a srác, aki egyrészt nagyon fiatal, másrészt nagyon sok pénze lett, harmadrészt nincs a környezetében egy darab olyan ember, aki A. jó tanácsokkal szolgálna neki, B. hallgatna rá Ja Morant, de ebből egyik sem nagyon stimmel. És nem rosszabb ő, azt gondolom, mint bármelyik, nem tudom, telepi vagánynál, aki szeret nagyobbnak látszani, szeret villogni, aki mindenhová a haverjaival jár, rettentő rossz mintákat hoz Ja Morant, és az érdekes az az, hogy az a minta, amit ő követ, ez kb. 15 éve nem menő. Tehát, hogy már nem lövöldözik egymást a rapperekre se a halálra Amerikában, és ehhez képest ő meg ezt a, nem tudom, 90-es évek közepi vibe-ot hozza valamiért, amire majd válasz kéne találni, hogy miért.
A 8 mérkőzéses eltiltás, amit kapott, az meglepett téged, vagy nem lepett meg? Ugye egy extra adalék még azért van ehhez. Ezzel azért, meg szerintem egyébként is, ezzel kimondhatjuk, hogy elvesztette az esélyét az All-NBA ötösben való ott létre Ja Morant ebben a szezonban. Én biztos nem szavaznék Ja Morantre, már csak elvi okokból sem. Ha ez így lesz, akkor viszont nem lesz meg neki sorrendben a két All-NBA, ami kerülhet neki egyes számítások szerint 36 millió dollárjában, mert nem kapja meg azt az extra 30%-ot a fizetésére, amit megkaphatott volna. A legérdekesebb, amit Ja Morant mondott az egyébként szerintem pokoli rossz Jalen Rose interjúban, az az, hogy én nem gondoltam, amíg nem találkoztam Adam Silverrel, hogy ez nekem ennyibe kerülhet. Ez viszont nekem őszinte mondatnak tűnik, hogy a srácnak, mintha most mindenki próbálna felhívni a figyelmét arra, hogy figyelj, amit te csinálsz, az tényleg egy lépésre van attól, hogy innen takarodó legyen.
Miközben azért látszik, hogy kivételes bánásmódot kap az NBA-től. Ami nekem ebből az, hogy most 8 meccset kapott, vagy 10-et, vagy 20-at, nekem nem lenne se jobb, se rosszabb. Tehát én inkább örülök annak, hogyha a Ja Morant belátja azt, hogy hibázott, és egy hónap múlva, két hét múlva játszik. Nekem nem lesz jobb az igazságérzetemnek, hogy őt eltiltják egy évre. Nagyon sok ilyen véleményt olvasok, hogy az igazságérzetem és Meyers Leonard, de mi van. Oké, de azért, mert Meyers Leonardet megszívatta az élet, most Ja Morantet miért kell? Tehát, hogy ezek nem olyan hibák, amiket elkövetett, amit őt kenszereznie kéne, amit miatt törölni kéne. Nekem ezzel nincsen bajom. Legyen 8 meccs, legyen 10, igazából tök mindegy. Ami nagyon fura, hogy az NBA ezt a szituációt is képes nagyon bénán kommunikálni. Tehát az, amikor kijön az a hír, amit szerintem sokan félreértelmeztünk, félrefolytottunk, hogy ő elvonóra ment. Lópikula elvonó, nem tudom, hogy mit, 8 napig, vagy 4 napig volt egy ilyen bejárós, beszélgetős.
Gyors talpaló.
Gyors talpaló, jó ember rététel. 1. 2. Elmegy Jalen Rosshoz egy interjút készíteni. Leforog. És akkor, hogy mi volt már, tudod, ma reggel voltunk anyukánál a temetőbe, és akkor kiderült, hogy csak 2 lyuk volt vágva a műfűvön, és vettünk 3 virágot. Vágjunk még egyet. De mondom, figyelj, vagy vigyük haza, és ültessük el most. Azért, mert van 3, most minek? Tehát, hogy nem kötelező. De már leforgott. Hát akkor adjuk le. Semmivel nem lett volna ez. Hogy figyelj, ezt elszúrtuk, nem ilyennek képzeltük, csináljunk ebből még egyet. Nem fér vele volna Morent idejébe, vagy rossz helyet oda tenni egy bárki mást. Annyira végignézi az ember az kommenteket, és egy ember nem volt, aki azt mondta volna, hogy nekem ez így helyre rakta az egészet.
Ez egy borzasztó interjú. 20-25 perc, mennyi? 25 perc, ilyen tömény, egyet kérdezek mindenről, nem figyelek a válaszokra, végigmegyünk egy kérdéslistán. Én elhiszem, hogy Jalen Rose volt az, feltételezem, aki el tudta intézni ezt az interjút, és akkor leült vele Ja Morant, és vele volt hajlandó beszélgetni, de hogy egy ilyen helyzetben ennyit kihozni egy interjúból, gyakorlatilag semmivel nem lettünk okosabbak. Panel kérdésekre, panel válaszok, mintha egy ilyen transzkriptet felolvastak volna ketten.
Igen, de ezzel sincs gond, csak akkor maradjon fiókban. Ezt nem kellett volna kitenni, vagy azt mondani, hogy akkor ebből írjanak egy cikket, Jalen Rose infói alapján, hogy leültem és beszélgettem vele, de hogy ezt így látni, és hát az a szituáció, tehát hogy a Denverben látott pisztoly nem az övé. Én nem voltam még sohasem Denverben Didi bárban, köpködj meg érte, mert gondolom mást képzeltél rólam, de hogy az ember így leszáll Denverből egy idegenbeli mérkőzés után, és akkor így elmegy, és figyelj, az extrákról szeretném kérni a nagymellű nőket, a pezsgőt és a pisztolyt a fotózkodáshoz. Tehát ez hogy a tökönbe képzelik el? És akkor mellé meg az ilyen apróságok, amiket most olvasgattam a Memphis házatáján, hogy ugyanem az időszakban Tyus Jones, mert mondjuk Brandon Clarknak az ágya mellett ült a szobában, és akkor szakadt el az Achillesze. Ja Morantnek meg itt voltak a prioritásai.
Igen. És az interjúról tényleg csak annyit, hogy amikor elhangzik ez a kérdés, hogy Ja, kié volt az a fegyver, ami a kezedben volt? Nem az enyém. És ez így ennyiben marad, ez a kérdés. Egyébként menjünk a következő kérdésre. Na, az nem sikerült jól. Ami nem sikerült még jól a héten, illetve nem a héten, hanem február 25-én, mert ezt most már tudjuk, csak a héten látott napvilágot a hír, az a Los Angeles Clippers repülő útja Denverbe, mert február 25-én ennek a csapatnak a repülője felszállt, és nem sokkal a felszállás után villám csapott a Clippers repülőgépébe. Állítólag ezután a madár többször is elég komolyan veszített a repülési magasságából, volt, aki azt gondolta, hogy itt van a sztori vége, de aztán a Clippers ezt megúszta. Hogy létezik az, hogy március 16-án, 7-én lát napvilágot ez a hír?
Az ugye egy hétre csak egy katasztrófa fér bele, és azon a héten jött Westbrook is. És nem akarták, hogy... nem tudom, hogy ellopja a sajtót. Nem értem egyébként. Egyébként, amikor leszálltak, akkor Lou mondott egy interjúban egy mondatot, ami erre utal, csak mindenki azt hitte, hogy viccelt.
Igen.
Úgyhogy, de olyan szint, hogy a gép farkán lehetett látni a villámbecsapódásnak a nyomát. Nem tudom, neked volt már ilyen igazán húzós repülőjáratod?
Igazán húzós repülőjáratom egy volt, amikor Nizzába tartott a repülőgép, és ott ugye kijössz a hegyek közül a tenger fölé. És ott kijött a hegyek közül a repülőgép, és irgalmatlanul azonnal érezted, hogy itt nagyon komoly széljárás van, és átstartolt a repülő. De nekem a legdurvább élményem az egy átstartolás volt, amikor úgy csökkent a magasság, így nézegetted az óceán, vagy a tengert, hogy hol van már a szárazföld, és akkor egyszer csak azt érezted, hogy és újra felszállt a repülőgép, és mentünk egy kört, és utána tette le. Az egyébként nagyon félelmetes volt, de megnyugtató érzés volt, és aztán beszéltem egy pilóta ismerőssel, hogy ez hogy van, hogy azt éreztem abban a pillanatban, hogy a repülő, amelyik majdnem leszállt, és már nagyon lassan ment, irgalmatlan erőt kapott hirtelen, és mondta, persze, mert ezek ilyen 30-40%-on repülnek maximum, van ott kakaó bőven, ne aggódjál. Úgyhogy ez igazából azóta meg megnyugtató volt, hogy ebben annyi erő van egy ilyen repülőgépben, amit egyébként nem érzem, mert nem használja ki.
Az egész repülés misztériuma továbbra is így felfoghatatlan, de tök vicces, hogy én Milánóból Milánóból hazafele éreztem, úgyhogy meg fogok egyszer halni, mert olyan turbulencia volt az első 45 percében az útnak, de olyan szinten, hogy ez 2016 nyara, mert a aztán az osztrákok elleni meccset azt kint nézem az EB-n. Uh-huh. És azon az őszen mentünk volna San Franciscóban barátokkal, le akartam mondani. Olyan szinten, hogy nincs az Isten, hogy én kibírom, hogy elrepüljek San Franciscóba, és aztán végül nagy nehezen sikerült, de nagyon érdekes, rákerestem arra, hogy NBA és repülő szerencsétlenségek, és hogy nem volt szerencsére még ilyen, viszont a 60-as években az akkori Minneapolis Lakers, még Elgin Baylorral egyszer egy kukoricamezőn szállt le, mert valami olajszivárgás volt, bement a motorba, meleg, stb., és emiatt utána a kukoricamezőn kellett leszállni, és valami nyugdíjas otthonban aludt a csapat, és akkor busszal mentek utána meccset játszani, és utána két nappal később ezzel a két géppel kellett hazarepülni.
Ami nekem a kedvenc sztori volt erről, az a, hogy nézhetett Kawhi Leonard, miközben ez történt, hogy így, vagy így. Ez van, gyerekek, engem ez nagyon nem zavar. Egyébként nekem volt egyszer repülőutam egy magyar foci csapattal, meg nem nevezett magyar futballcsapat, meg nem nevezett kapusa, aki iszonyúan félt a repüléstől, és nem értettem, hogy felszálltunk a repülőbe, és azonnal mondták nekem a csapattársak, hogy Csabi, Csabi, add ide a hányos zacskódat. És odaadtam, és így a emberünk felszállt a repülőre, leült a helyére, és 40 darab hányós zacskót így hozzávágtak, hogy ez talán elég lesz az út végéig. Tehát az egész csapat azzal szórakozott, hogy ő nem bírja a repülést. Úgyhogy ezt egy futballcsapatban vagy sportcsapatban átélni szerintem, aki majrézik a repüléstől, az külön nagyon-nagyon izgalmas. Harmadik hírünk a hétre, hogy elárvereznek egy újabb sportrelikviát, méghozzá azt remélik, hogy ilyen 2-4 millió dolláros áron fog elkelni. Michael Jordan 1998-as, tehát a Last Dance idején a második nagy döntő mérkőzésen hordott cipőit árverezi majd el a Sotheby, az, amelyik nemrég elárverezte az Isten keze Maradona mezt, Michael Jordan mezét, Kobe Bryant mezét, LeBron James mezét, irgalmatlan nagy üzletté kezd ez válni.
Michael Jordan meze, amit ugyanezen a döntőn az első meccsen viselt, az 10 plusz millió dollárért kelt el. Nem tudom, ez nekem fognak téged mennyire csíp meg ez a memorabilia dolog. Tehát, hogyha most fönt lenne a falon egy, nem tudom, amiben nem tudom, mit nyert Totti, azért így meg tudná bolondulni?
Nem, nekem fönn van a falon egy aláírt Totti, úgyhogy én attól nem bolondulok meg. Ezek a meccsen viselt mezek egyébként nem kerülnek olyan. Tehát annak, aki ennek a bolondja, és erre rászán pár százezer forintot, az simán most egyébként fölmegy, és azt hiszem, van egy angol cég, amelyik ezzel foglalkozik, hogy ilyeneket ad el, hogy nem tudom, Totti meze, amit a, nem tudom, Shakhtar elleni BL meccsen viselt, 300 000. Tehát, hogy nem ilyen nagyon vészes, és rendes certificate van hozzá, meg minden. Tehát ezek nem annyira elérhetetlen dolgok, de azért ez a 2-4 millió dollár, amit ezért ki fog valaki fizetni, ez brutális. Annyira én nem izgulok ezekre a sztorikra egyébként. Rajta volt jó, és akkor mi van?
Nem, nekem a 300 is ilyen lélek. Tehát, hogy nekem vannak aláírt mezeim, de azt ajándékba kaptam, és pontosan azért olyan, mert hogy egy hangoád is Real Madrid mez.
És mit csinálsz velük? Hol vannak?
Össze vannak hajtva nagyon szépen, úgyhogy egyszer majd elviszem ez a bevilágítós keretező. Van egy magyar válogatott mezem, és van egy Hangó Ádám mezem Madridból, de még megmondom őszintén, hogy a konkrét árát is sajnálnám, amennyiért egy mezt kapnék, mert nem tudom hordani. Tehát én a cipőimet is, ugye a kosárcipőknél is van, aki megveszi, elpakolja, én egyet vettem életemben befektetési céllal, nem tudtam még eladni, az is ott áll, de hogy...
Drágán adod.
Nem, de például, ugye vannak...
Próbálod eladni?
Micsoda?
Próbálod eladni? Vagy úgy vagy, mint a Lotto 5-ös, de nyernék, akkor tölts ki egy szelvényt.
Egyszer már föltettem Facebookra, hogy eladó, akkor még nem ment, de azt mondta Lékai Máté, mert a héten kommentáltam vele egyet, és azt mondta, hogy ez el fog menni, mert jó áron van még mindig. Sztori bezárva, de nekem olyan szinten nem izgat a dolog, hogy azért viszonylagosan jó kapcsolataim vannak a magyar kártyavilágban, és aláírt Penny Hardaway kártyám sincsen, pedig tényleg tőle azért még, és nem azért, mert hogy ne adnának akár ajándékba is, vagy valami nagyon baráti áron, de valahogy ez engem nem mozgat meg, 4 millióért meg pláne nem mozgat meg, és ugye nem tudom, hogy hogyan kerül ide a Sotheby's kalapácsa alá, de ezt Jordan levette, aláírta, és egy bolbolynak így odaadta, hogy nem tudom, köszi a fánkot, haver.
Akkor kb. 1 millióért kerül szerintem a Sotheby's, és aztán utána megy tovább 2-4-ért. De ha már eladás, akkor Michael Jordan is próbál eladni, mégpedig a Charlotte Hornets tulajdonjogát próbálja eladni Michael Jordan. Állítólag a többségi tulajdonától szabadulna, ugye ha jól tudom, akkor 20%-ot ő már pár évvel korábban eladott, és akinek akkor eladott egy kisebbségi tulajdonrészt, annak most a többségi tulajdonrészét is átadná a Hornetsnek. Jó döntésnek tűnik így elsőre. Én nem éreztem a soha Jordanen, hogy ő így megveszne azért, hogy NBA tulajdonos legyen. Szerintem anyagilag jó ki tudsz állni ebből.
Nem tudom, hogy mi nála most a mozgatórugó, nem hiszem, hogy megélhetési gondjai lennének. Ugye 2006-ban vette meg a kisebbségi tulajdon részét, és 2010-ben lett többségi tulajdonos. Szerintem neki ez volt a fontos, hogy ő legyen az első színesbőrű többségi csapattulajdonos. És amikor ez megvolt, most figyelj, 17 év alatt 4-szer végeztek 50% fölött. A csapat eljutott 3-szor a playoffban, mindannyiszor az első körben. Vagy rosszul igazoltak, vagy akiket igazoltak, azok lesérültek, vagy elkezdtek otthon verekedni, most éppen Ball sérült. Tehát, hogy három dolog hiányzott szerintem ebből a csapatból. Az egyik az az, hogy a tulajdonos azt mondja, hogy tisztában vagyok azzal, hogy egy bajnokcsapatot építeni sok pénz, költs. Akinek ezt mondhatta volna a GM, olyan döntéseket hozzon, amiből egy bajnokcsapatot lehet építeni, vagy legalább esélyest. Harmadik, hogy szerencséjük legyen. Ebből egyet sem sikerült összehozni. Ami jó húzást most összetudnék szedni a Hornets-szel kapcsolatban, az az volt, amikor hatalmas közfelháborodásra egyébként nem tartották ott Kemba Walkert, hanem elengedték, Terry Rozier-t kapták vissza kázi cserében, Kemba Walker meg éppen azért küzd, hogy az NBA-ben még legyen valamennyire állása, úgyhogy szerintem neki ez volt a fontos, hogy legyen egy csapata, és hát most ne felejtsük el, hogy 1,7 milliárdra értékelik jelenleg a Hornets-et, általában az értékelésnél picivel drágábban szokott elmenni, még ez a kisebb tulajdonrész is, és ennek a töredékért vette meg Jordan.
Most azt néztem meg, hogy mi minősít egy tulajdonost igazából, hogy üzletileg mennyire nyereséges vagy veszteséges az a vállalkozás, amit visz, és annyira igaz az, hogy most vagy ilyen leszel, és szerencséd lesz, és akkor esetleg jobb leszel, vagy elkezdesz költeni, hogy a Hornets az elmúlt években rendszeresen ilyen 30-30 pár millió dolláros nyereséggel zárt minden egyes pénzügyi évet, de hogy abban a pillanatban, hogy elkezdesz még egy-két játékosra nagyokat költeni, ez azonnal veszteségbe fordul, tehát ez lehetett valóban a döntés, amit Jordannek meg kellett hozni, és ő úgy döntött, hogy ő nem. Az előző év 94 millió dollár nyereség, a legnyereségesebb időszaka a Hornetsnek valaha, és most Jordan úgy dönt, hogy inkább eladja a klubot. Van upside-ja ennek a keretnek, ha költenek rá, akár még lehet is belőle valami, de szerintem Jordan a sajátból nem annyira szeretne. Itt tartunk most, és olyan csapatokkal folytatjuk majd, amelyek viszont nagyon-nagyon elő vannak, és csak elbukhatják a szezont. A szünet után beszélünk majd az 5 legesélyesebbnek tartott csapatról a bajnoki címre, és főleg arról, hogy hol bukhatják, mind bukhatják el az esélyeiket. Mindjárt jövünk. Folytatjuk az Eliupot, és szeretettel köszöntjük azokat, akik a YouTube-on nézik meg ezt a részt, nekik mondjuk, hogy az emcmikro.hu-n, vagy az emcmikro abban minden héten a komplett Eliup, a teljes Eliup visszanézhető, és írjátok meg kommentben nekünk azt itt a YouTube-on alulra azt, hogy szerintetek min tudja elbukni az 5 legnagyobb esélyes idén az NBA bajnoki címet. Ez egy nagyon-nagyon forró téma, borzasztó nehéz egyik-másik csapathoz ilyen érveket találni, de próbálunk olyanokat, amelyeket nem a hajuknál fogva kell előrángatni. Fogunk nézni olyan csapatokat, amelyeknél szerintünk egyértelműek ezek a helyzetek, és aztán van egy-kettő, amelyiknél nekem legalábbis nagyon gondolkozni kellett. Nézzük meg az esélyeseket, mert kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán a listához te mit szólsz. Ezt ugye az amerikai bookmakerek alapján szedtük össze.
Ugye a bookmakerek, amikor megállapítanak otcokat, akkor nem mindig csak a tényleges esélyek játszanak ebben szerepet, hanem hogy mennyire szeretnék manipulálni egyébként a fogadókat. Én szerintem ez azt leszámít, hogy a Phoenix Suns ebben a felállásban, amivel a bajnoki címért indulna, 3 meccset játszott együtt, vagy nem tudom, 5-öt. A többivel én vitatkozni nem szeretnék, de hát persze nekem ebben a szezonban én azt hiszem, hogy az elmúlt években megszokotthoz képest sokkal több fenntartásom van a legtöbb esélyessel kapcsolatban. Tehát, hogy tavaly, vagy tavaly előtt, vagy előtte volt 2-3 csapat, aki azt mondta, hogy figyelj, benne van. Most egy olyan csapat van, akinek a jelenlegi állapota szerintem arra jogosítja fel őket, hogy figyelj, ez a csapat készen van, kezdődjön a playoff, a többinél ott sokkal nagyobb hiányosságokat látok, mint amit az elmúlt években azt hiszem megszoktam az idő, a szezon hasonló szakaszában.
Ez a csapat pedig az, amelyiket az amerikaiak is a legesélyesebbnek tartják, és amelyikkel majd a végén foglalkozunk, mert fordított sorrendben megyünk majd végig, úgy, hogy miután éjszaka előzte meg a Philadelphia 76ers a Golden State Warriors, meg a bajnokról beszélni kell, ezért mi a bajnokról és az első négy helyezetről fogunk majd beszélni ezen a listán, a Golden State Warriors együttesével kezdjük, amelyiknél meglehetősen egyértelmű talán, hogy mik azok a gyenge pontok, amiken javítani kell, viszont nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ez a Golden State Warriors ne tudna ezeken a pontjain javítani, legalábbis nekem. Most direkt megnéztem, hogy márciusban ennek a csapatnak 18. egyébként a net ratingje az egész ligában. 4-6 a mérlegük. Mondom, gyanús nekem, hogy ez tavaly azért valamivel jobb volt. Megnéztem a tavalyi márciust, 5-11-jel zárta a Golden State Warriors márciust, és mindenki azt mondta, hogy hát ebből idén még nem lesz semmi, aztán lett. És talán emiatt én nem tudom elképzelni azt, hogy a playoffra ebből egy bajnok esélyes, egy vastagon bajnok esélyes, ami mondjuk minimum nyugati döntőt jelent, csapat ne legyen. Neked?
Megáll a tudomány ezzel a Golden State Warriors-szal kapcsolatban. Január 30-án nyertek utoljára idegenben.
0-11 azóta?
Azóta 11 meccset vesztettek zsinórban idegenben. 29-7 otthon a mérlegük, és 7-28 idegenben. Ami szerintem aggasztó velük kapcsolatban, hogy van egy olyan, hát botránynak nem tudom nevezni, de van egy olyan ügy, amiről nagyon keveset beszélünk, Wigginsnek a távolmaradása a csapattól, amire azt mondja a csapattárs, hogy real shit, hogy neked mi a tipped?
Nincs tippem.
Én sem tudom elképzelni, mi van, de tök mindenki ott áll mellette, mögötte. Wigginsre piszok nagy szükség lenne, mert Wiggins azon kevés védő specialistája a Warriorsnak, aki egyébként a gyűrűre is veszélyes. Mert Kumingáról behúzódnak, mert Looney-t nem tartják veszélyesnek, mert Greenről behúzódnak. Nagyon hiányzik Andrew Wiggins ettől a csapattól. Van egy Klay Thompsonjuk, akinek volt egy elképesztően jó szakasza az All-Star gála környékén, azóta viszont, én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, és mennyit nézel a játékát, a féllábas, középtávoli pozi tempóitól Thompsonnak engem a hidegráz. És mellé, régebben is volt erre egy ilyen tendenciája Klay Thompsonnak, de mostanában a testbeszéde az nagyon-nagyon rossz. Olyan ez akkor, hogy elkezdi lógatni a vállát, amikor elrontja, amikor nem megy neki, nem stimmel ez. Amin a legkönnyebben lehetne talán javítani, az az eladott labda, de hogy ezt 5 éve mondjuk a Golden State Warriors-szal kapcsolatban, és ennek ellenére szoktak bajnoki címeket nyerni, de megint ők adják el a második legtöbb labdát, és olyan idióta szituációkban gyermeteg meg, mint akik soha nem játszottak egymással. Úgyhogy nyilván az ember azt mondja, hogy egyszer majd felpattintja ezt a kapcsolót ez a csapat, de én azt látom, hogy amennyire magabiztosan tudtam volna ezt, és mondtam is egy hónapja, meg két hónapja, most olyan mélyen gyökereznek már ezek a problémák, hogy szerintem az én hitem az most már kezd velük kapcsolatban aláhagyni, és ez most már, ha sikerülne, az egy nagy dolog lenne. Hogyha innen a Warriors bajnoki címet nyer, az tényleg egy nagy dolog, mert most csak a bajnok szíve az, ami itt tartja még őket ezen a polcon.
Elkezdett megjelenni az NBA tabellánál, hogyha fölmentek az NBA.com-on a tabellára, akkor ott napról napra most már frissül az ágrajz, hogy hogyan juthatnak el a csapatok a nagy döntőig. A mai állapot szerint a Minnesota-val játszana play-inben első körben a csapat. Aztán jöhetne, hogyha megvan a play-inből a bejutás, akkor jöhetne a Sacramento, és a Memphis vagy a Dallas. Nekem ez volt az a pont, aminél azt mondtam, hogy értem, a Sacramento egy nagyon tehetséges csapat, a Memphis szintén, de az szerintem már csak, tehát ha valahol az a kapcsoló az piros lenne, és így Draymond Green egy ilyet nyomna rá, az szerintem pont a Memphis. Tehát, hogy még mindig az van, hogy meggyőző egy-két csapat ezen a nyugaton, de nem tudom elképzelni, hogy azokkal a csapatokkal szemben ne tudja a Golden State Warriors túlnőni a problémáit. Ha a Boston vagy a Milwaukee itt lenne ezen az oldalon, akkor már nagyon-nagyon elkezdenék gondolkozni. Bármilyen fura és erős és kiegyenlített ez a nyugat, ide veszem a két Los Angeles-i csapatot, meg a Denvert is, ezeken én még mindig azt érzem, hogy túl kell, hogy nőjenek, de aláírom. Ha Wiggins nincs, akkor nagyon kemény bajok vannak, mert én meg pont a kinti védekezésre mondom azt, ami nekem látványos, amennyit én Warriors nézek, hogy Wiggins nélkül azért ez recseg ropog. Ha hozzáveszed, hogy mennyi támadó lepattanót engednek, mennyi gólpaszt engednek az ellenfeleknek, ez egy lusta védekezés. De nem tudom, hogy ez a bajnoki cím másnapossága miatti lustaság, vagy tényleg ilyen mélyen gyökerező problémák vannak, úgyhogy figyeljük a Warriors, mert azért ebből lehet probléma. Mi a helyzet a Denver Nuggets-szel, amelyik elvileg vezeti nyugatot, volt gyenge 4 meccsük, amelyen ki is kaptak, egyfolytában mutatjuk a Nuggets-et, így lesz ez ma este is majd, a Brooklyn elleni mérkőzés visszavágóján, amit a múlt héten adtunk, egy nappal a Knicks elleni meccs után, amit tegnap adtunk, úgyhogy Nuggets TV van itt a sporttelevízióban, nekik mi múlhat, mi bukhat el a bajnoki cím.
Nekem, ami a Nuggets-szel kapcsolatban probléma, az az, hogy nem látom Jokic után a hierarchiát. Hogy kire mutat az edző, hogy most te viszel a terhet, mintha minden meccsnek az első negyed egy ilyen erőfelmérés lenne, hogy hogy megy Murraynek, hogy megy Porternek, amennyire lesz agresszív Aaron Gordon, és még lehetne sorolni a példákat. És Murray azért az elmúlt időszakban, meg ugye nagyon hosszú időt hagyott ki, nekem azért kérdőjeles. Tehát, hogy nem azt az 50 pontos vérszomjas mesterlövészt látod, aki pontról pontra fej mellett haladt Donovan Mitchell-el 1-2 évvel ezelőtt. Az azért látszik, hogy Jokic védekezése gyengébb, mint ahogy bármilyen fejlett statisztika mutatja, viszonylagosan jól dokumentált ez, több fontos szakíró is elmondta, hogy érti, én meg a szememnek hiszek, és elég jó kis vágatok jelennek meg mostanában azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni az ellenszert Jokic ellen, és az egész csapattal kapcsolatban nekem van egy ilyen puha vibe-om. Tehát, hogy nem érzem bennük azt a keménységet, amihez egy bajnoki címre szerintem szükség van. A cserepadjuk szerintem esetleges, a két új igazolás gyakorlatilag használhatatlan, Thomas Bryant és Reggie Jackson szörnyen játszik, amióta megérkezett, és akkor még Mölön rotációjáról, meg az ő edzőbeli kvalitásairól. Az, hogy Steve Kerr egy jó edző volt valamikor biztosan, az tuti. Az, hogy az idei szezonban mennyire találja a kulcsokat, azért az így március közepén már kérdéses, hogy mi van. Mölonnál én azt látom, hogy ő most abban a Budenholzer szerepkörben van, ahonnan egyszer majd nyert címet Budenholzer, és akkor megváltozott a véleményünk. Michael Mölon még nincs ott. Szóval nekem sok-sok-sok kérdőjelem van a Denverrel.
Murrayvel és Porterrel abszolút egyetértek, a cserepad az ilyen, csak kérdőjelek, tehát hogy ki, Reggie Jackson lesz az, aki egyszer csak elkezd kosarazni, a 36 éves Jeff Greenre, akire már nem lehet ilyen terheket pakolni, ráfunk, Bones Highland lesz az, aki majd nem 12 pontot fog dobni átlagban a playoffban, hanem 20-at, vagy Bruce Brown.
Ő már nem, mert ő már elment a Clippersbe.
Bruce igen. Brown lesz az, aki, tehát hogy olyan emberek vannak a Denver Nuggets cserepadján, akikben nem tudsz 5-10-15 percre kapaszkodni. És emellé jön az, hogy a csapat védekezése márciusban 21-dik. És nem akarok ilyen lelki dolgokba belemenni, de egy nagyon-nagyon jó írást olvastam azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami nem stimmel, amikor a Denver Nuggets védekezését nézed. És nekem mindig az volt az érzésem, hogy valami itt nem oké ezzel a védekezéssel, de nem tudom megfogni. És valaki írta, hogy itt ilyen bizalmi válság van. Amikor ez a csapat elkezd védekezni, hogy minthogyha, és ez Jokicnál kezdődik, hogy mindenki tudja, hogy Jokicot támadni lehet, és hogy mintha mindenki egy picit otthagyná a saját feladatát, már arra készülve, hogy Jokiccsal problémák lesznek, és túl segít ez a csapat. És hogyha türelmesen játszol ellenük, akkor igenis félpályán te ezt a Denver Nuggets-et meg tudod verni, mert mindig lesz tiszta dobóhelyzeted, és ez nekem a legközelebb álló sztori a megoldáshoz azzal kapcsolatban, hogy miért 21-dik ez a csapat védekezésben márciusban. 20 alatti védekezéssel bajnoki címet nyerni, az szerintem lehetetlen. A folytatásban jön a Phoenix Suns, a túlértékelt, az inflált értékű Phoenix Suns a látott állapotához képest mindenképp ezen a listán, amit láthattunk, hiszen a harmadik legesélyesebbnek tartják őket. Ezt a csapatot 3-ból 3-szor nyerni láttuk Kevin Durant-tel. Chicago, puskázok, Charlotte és Dallas idegenben, ráadásul Dallas Irvinggel és Doncsicsal együtt játszott. Dobott Durant laza 70%-ot, 27 pontot ezeken a mérkőzéseken. Mennyire hiszed el ezt a Suns-t? És rajta múlik-e, hogy bukják-e?
Rajta múlik-e? Hát az egészségén mindenképpen. Azt hiszem, hogy ebbe a csapatba Booker és Durant kell ahhoz, hogy bajnokok legyenek. Az, hogyha Chris Paul kiesik, az ennek a Sunsnak, Bookerrel meg Durant-tel szerintem már nem fáj annyira, mint tavaly fájt.
Ez egy nagyon jó hír, amit most mondasz.
Mármi, hogy nem fájna.
Hogyha Chris Paul kiesik, akkor a baj nincs.
Szerintem nincsen.
Aláírom, csak ez ilyen top 3 checklist probléma lehet.
Igen, tehát azért látszott Paul hiányában is, hogy Booker azért az irányításból sokkal jobban ki tudja venni a részét. Ha valahol a kispadon még kevesebb probléma van, az mondjuk még pont Cameron Payne-nak itt be tudsz hozni ilyen szituációba. Tehát szerintem ezzel nincsen para. Az, hogy miközben szembe jön veled egy, nem tudom, 6 éve együtt játszó, 10 éve együtt játszó Golden State Warriors, egy nem tudom, 5 éve együtt játszó Denver Nuggets, most a magra gondolok, hogy a döntőben majd szembe jövő Bostonokról meg Bucksokról ne beszéljek, ők meg 3 meccsel neki mennek a playoffnak. Ha ez megtörténne, akkor az biztos, hogy NBA, tehát hogy legkevesebb lejátszott meccsel bajnok leszel egy csapattal, hogyha 3 vagy 6 lejátszott meccs után neki megy a playoffnak Durant, és új bajnoki címet tudnak nyerni, akkor egyrészt szerintem az egy NBA rekord lenne, másrészt pedig bizonyítaná azt, amit nem is tudom, talán pont Zach Lowe mondott a múltkor, hogy a leg-plug-and-play-ebb játékosa az NBA történetének, akinek egyszerűen bárhova beteszed, akkor működőképes lesz. A kispad az legalább akkora kérdőjel itt, mint amilyen a Denver Nuggets-nél volt. Idehozták Terence Ross-t, kivásárolták, ugye máshonnan idehozták Durant-tel TJ Warren-t. Warren perceket sem kap, ez nekem tök nagy meglepetés, hogy meg se nézik. Rossról meg kiderült, hogy azért más az, amikor az Orlando Magic-ben kell hozni a kispadról a vitézkedést, és más az, amikor Phoenix Suns-ban. Úgyhogy az ő játék ideje is fogynak el, és tök jók sztorik ezek a Wainwright-ok, meg az Okogik, és még sorolhatnám, akik jönnek be a kispadról, de ezek a játékosok ritkán konvertálódnak át a playoffban is használható, hasznos rotáció emberekké.
Még egy dolgot tennék ehhez hozzá, amit te mondtál egyébként, vagy írtál egyébként, hogy DeAndre Ayton egy komoly kérdőjel itt. DeAndre Ayton azon a 3 mérkőzésen, amelyeken Durant játszott, megzavarodott. Tehát, hogy nem kapott annyi labdát, 10, 4 és 6 rádobása volt DeAndre Aytonnak ezeken a mérkőzéseken. Ebből a szempontból a legfontosabb játszani meccseket együtt, és megtalálni azt, hogy Ayton most egy lepattanózó állat legyen, vagy mi lesz a szerepe neki akkor, amikor Kevin Durant ott van. Hogy nem fogja zavarni Kevin Durantet adott esetben a pályán?
Zavarni nem fogja, de hogy Aytonnak, aki ugye 1-per-1-es volt, és 20 pontos játékos volt, amikor nem voltak a Suns vezérei, neki is ott kell majd menet közben megtanulni ezeket. És ugye Mitchell Robinson például nem tudom mennyire van meg, ami közben dübörög a New York, és nem tudom, évek óta nem látott jó sorozatot hoz, Snapchaten kiakad, hogy a töke ki van azzal, hogy kardiózik, mert hogy játszik, de nem kap labdát. De persze, ott van Randall, ott van Brunson, isteni formát fut Hart, meg Barrett, nem megy le neki a labda, de hogy ettől még ez frusztráció. Ott van Ayton, akiről fejben meg tudjuk, hogy nehéz, vagy hisztis, vagy nehezük bánk, most akkor a playoffban rá fog erre jönni a dologra, neki attól még oda kell menni majd a támadóért, a védőért, a piszkos melót elvégezni, amihez viszont sok-sok akarat meg kalória kell.
A másik meg, hogy Booker nem tűnhet el. Tehát nem lehet olyan, mint tavaly a Dallas ellen, amikor 30-akkal kaptak ki az utolsó 2 meccsen, és dobott 28-29-30%-kal. Ezeken múlhat a Phoenix Suns rájátszása szerintünk. Jön a Celtics, amelyről sokat kell beszélnünk, és aztán jön a Bucks, amelyről talán egy picivel kevesebbet. A Celtics második a táblázaton. Nem tudjuk felsorolni az összes problémát szerintem, amit ezzel a csapattal kapcsolatban az elmúlt időszakban említettek. A végén melyik ötös van fönt? Az alapszerkezet ennek a csapatnak a meccs nagy részében egy magas vagy két magas? Mi van Tatummal? Választ ki igazából nyugodtan, hogy melyikkel kezdjük. Ez a 3 talán legégetőbb, ami a Celtics-el kapcsolatban előfordul, miközben természetesen a tavalyi döntős második a tabellán, mármint az esélyesek tabellája.
Egy picit eltávolodva szétesett a támadójáték így a szezon végére kiváló formaidőzítéssel, és hogy tök érdekes, hogy nagyon izgalmas, meg jól hangzó narratívák hogyan tudnak, hogy 2 héttel, 3 héttel később nagyon rosszul öregedni, és más megvilágításba kerülni. Másfél hónapja olvastam talán a cikket, hogy Joe Mazzulla kifejezetten ki van azzal békül, hogy a legbátrabban triplázó csapat a Boston Celtics, és ez így szerintük rendben van. És van ez a nagyon híres, hírhet mondás, ami azért közhely, mert hogy igaz, you live by the free, you die by the free. A Boston Celtics az utolsó 10 meccsén a liga legtöbb tripláját dobja rá 24. pontossággal. És egyébként is elmondta már pont Joe Mazzulla, és egyébként a statisztikák is mutatják, hogy így csökken az olló a tiszta dobó helyzetekhez. Mintha kiismerték volna a Boston játékát, mintha elkényelmesedtek volna, mintha az a rendszer, ami az első 4 hónapban, amikor egyébként új vezetőedződ van, és pont indokolt lenne az, hogy ne menjen a szekér, akkor működött, ezek most mind elfogytak. Robert Williams hol van, hol nincs, Jason Tatum szerintem eléggé fáradt, és azt gondolom, hogy mindene fáj, úgyhogy ja, vannak szerintem elég komoly gondok, és hát a hátvédeik teljesen kihűltek, tehát hogy Smart is, White is mostanában tripla vonal mögül teljesen beszéltem.
Picit Tatumnál maradva, két rossz hír tud lenni egy szerintem alapvetően labdát vezető, egyegyezni tudó mezőnyemberrel kapcsolatban. Ha az, amiért dicsértük pár hónappal ezelőtt, nem ragad hozzá a labda, pontosan tudja, hogy mit akar, szinte már ezt a Spurs-ös egy másodperc alatt döntsd el, miután labdát kapsz, hogy passzolsz, dobsz, vagy labdát vezetsz, stratégiát magáénak tudhatja most már, ez az emberhez megint elkezdett ragadni a labda, ott marad a kezében, rázza, mint Pau Gasol régen, mint a rumba tököt a labdát, meg beleáll olyan hármasokba, amikben nem állt bele korábban. Ilyen lusta dobásokat vállal Jason Tatum, értem szerint nem Jason Tatum lusta, hanem a dobások, amiket vállal, mintha nem lenne benne elég energia. És ha neki nem megy, akkor a többieknek kevesebb helyük van, a triplák elfogynak, és amikor fölmegy az ember és megnézi, hogy a Celtic szurkolók miről szavazgatnak mostanában, akkor azt látja, hogy úristen, ki legyen fönn ötödikként majd a pályán, akkor, amikor a végjáték van, és Derek White messze magasan megnyeri a szavazást. Az a Derek White, akiről pedig pontosan tudjuk, hogy hol ilyen lesz, hol ilyen lesz. És ez jelenleg a Boston Celtics legbiztosabb ötödik megoldás, ötödik emberes megoldás.
Igen, a szezon végére itt is azért a hierarchia, a legjobb ötös, legjobb közdő, legjobb befejezőtös, ez nincsen meg, és ez azért aggályos, mert egy újonc vezetőedzőre vár a feladat, hogy majd amikor szorul a hurok, akkor jó döntéseket hozzon, és megint csak, hogyha a Boston szurkolókra visszautalhatok, azért az ő, azt nem gondolom, hogy ne ismernék el Joe Mazzulla munkáját, de hogy az, hogy masszívan tartsuk szárazon a puskaport, a hadművelet van a Celtics szurkolókkal a fejében Mazzullával kapcsolatban, az biztos.
Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy kikaptak a Utah Jazz-től hajnalban egy ponttal. Egy olyan figurát nem sikerült felrajzolni a végén, persze ez minden edzővel előfordul, hogy eljusson a labda Tatumhoz, ami nem jött össze, kikapott a Boston Celtics, és Danny Ainge, aki már a túloldalon játszik, azt mondta, hogy Joe Mazzullából mindenki higgye, hogy zseniális, fantasztikus vezetőedző lesz, majd ő ebben biztos. Egy újonc vezetőedzőn minden csapat szezonja elmehetne, hogyha a Téta a bajnoki cím, de nem biztos, hogy ennél nem kell bonyolultabb.
Igen. És már azért lassan ezt a Zakó bingót, ezt kitölti a Boston. Tehát kikapunk a Houstontól, kikapunk a Jazztől, nagy előnyről kikapunk a Brooklyntól, tehát hogy mostanában mindenféleképpen ügyesen ki tudnak kapni ők is.
Nagyon nehéz bármit mondani arra, hogy a Milwaukee Bucks, amely 50-20-szal vezeti az NBA-t, hogyan bukhatja el a bajnoki címet, mert ebben a pillanatban majdnem minden jól néz ki a Bucksnál.
Ahhoz képest, hogy tavaly milyen közel voltak ahhoz, hogy menjenek, odaérjenek, ahhoz képest ez a csapat gyakorlatilag majdnem minden poszton mélyebb lett, minőségi cseréket hoztak oda. Annyi játékos van, amennyire már szükség sincsen igazából. Tehát, hogy 12-13 bevethető ember, ebből, hogyha megtalálja Budenholzer azt a 8-at, aki majd kell neki a playoffban, akkor rendben vannak. Ugye beszéltünk arról, hogy szükség van arra, hogy Booker és Durant egészséges legyen ahhoz, hogy legyen bármi esélye a Phoenix Sunsnak. Ez a Bucksnál úgy néz ki, hogy legyen ott Giannis, meg még valaki. Gondolok itt ugye Middletonra és Holidayre, de ez a keret szerintem most tart már talán ott, hogy ha csak az egyikük hiányzik, azt még ki tudja kompenzálni. Ha neked választanod kéne, hogy bocs, Giannis mellé csak egyet vihetsz, akkor Middletont viszed, vagy Holidayt?
Holidayt. Egyrészt azért, mert Middletonnal kapcsolatban, aki alig több mint 20 meccset játszott, szerintem azt már megtanulta jobban a Bucks idén, hogy hogyan kell játszani, amikor nincs Middleton. Még akkor is, hogy ez baromi nehéz egyébként, mert Middleton sok-sok fontos feladatot ellát közben, amit talán nem is látunk. Holidayt mégis a védekezése miatt, főleg kint, másrészt meg a labdakezelési készsége miatt én jobbnak tartom, de ha már ugye ez előkerül, a Milwaukee Bucks adja el a legtöbb labdát, ami meg egészen furcsa, hogyha a Bucksot nézzük.
Ja, ugye azért vele kapcsolatban azért a támadók, meg az ilyen egyéb nem tipikusan elszúrom a labdát típusú eladott labdák talán nagyobb túlsúlyban vannak, mint a csapatoknak.
23-ak, nem a legtöbbet, 23.
Nagy részénél. Fura, amit mondasz, és persze tök értem, de hogy közben meg Middleton ennek a csapatnak talán alábecsült szervezője, és hogy amikor ennyire jól védekezik ez a csapat, amik hiszem második a védekezésben az elmúlt 10 meccsen, vagy nem, most nincsen, az elit a védekezésük, az biztos. Szóval, hogy ebben a csapatban, hogy mire van szükség még egy kis vérszívásra védekezésben, vagy amikor majd jön egy olyan csapat, például a Boston Celtics, akik elég jól olvassák Jannist, akkor kire van szükség? Úgyhogy én mondok egy Middleton csak azért, hogy mondjak mást, de például utolsó 10 meccs Jannis Adokumbo 43%-kal triplázik éppen a görög, most itt tartunk. Mondom, ez a keret piszok mély. Tehát, hogyha kinézünk Joe Ingles-re, kinézünk Jay Crowder-re, Meyers Leonardből a szezon végéig ott van, és amikor pályán van 50% fölött dobál ő is, és Lopez. A Lopez, aki tavaly ott volt ugyan már a playoffban, de ilyen fél lábon éppen, hogy csak visszatért, most meg zseniális, tehát nincs velük kapcsolatban nekem sem komoly aggályom. Csak mondom, az előző években az ilyen típusú csapatokból volt 2-3, és aztán majd eresztük őket egymásnak, most meg éppen ott tartunk, hogy a Bucks ilyen, a többieknek meg majd valahogy ezt ki kell kompenzálni.
Itt tényleg az a kérdés, hogy hogyan fogja majd akár 8-9 emberre csökkenteni ezt a playoff rotációt Budenholzer, ez lesz az ő elég kellemes feladata majd. Most tartunk egy szünetet, és aztán egy picit megfordítjuk a kérdést, mert a Denverről már beszéltünk, és megbeszéljük azt, hogy a Brooklynnak esetleg lehet-e arra sansza, hogy sötét lóként odaérjen. Mindjárt folytatjuk. Ez nem déjà vu, ma este Brooklyn-Denver mérkőzést közvetítünk majd, ugyanúgy, hogy azt megtettük múlt hétvégén is. Legalább jól megnézhetjük magunknak a Denver Nuggets-et, amelyet egy hét alatt háromszor láthattok. Nikola Jokicot látni szerintem mindig élmény. Múlt héten együtt közvetítettük a Brooklyn-Denver mérkőzést, és ez a Brooklyn mindenkinek, mindannyiunknak egy nagyon szimpatikus csapat. Azóta egy dolog változott a Brooklynnal kapcsolatban, elengedték Nerlens Noelt, van egy szabad roster spot, amit április 10-ig ez a csapat feltölthet, kell-e feltölteni? Hogyan kell feltölteni? Mi az, amiben ez a Brooklyn Nets még a mostani státuszához képest egy picit is előre tud lépni?
Pont ez a Noeli poszt, tehát ez a csere magas, csak hogy emlékezz vissza, hogy hú, talán a Dallas kapcsán beszélgettünk egy hónapja, hogy megnéztük, hogy kik azok, akik szabadon igazolhatók, és hogy ilyen Nerlens Noelek vannak, vagy annyira nagy darab, hogy már lépni nem tud, vagy ilyen kis egy vékony dongájú fickó, de szerintem ahogy feláll ebből a pofonból, amit először Harden viselkedése, aztán Irving, aztán végül Durant csereigénye jelentett a Brooklyn Netsnek, ha most ebből a playoffból nem hoznak el ennél sokkal többet, az sem baj egyébként, mert hogy ennél sokkal fontosabb szerintem, hogy sztárra, franchise player, nem tudom, minek nevezzem, találtak Bridgesben. Olyan dobás mutatókat hoz Phoenixből áttelepülve, gyakorlatilag nem túlzás azt mondani, hogy közelebb van ahhoz, hogy megduplázza a pont átlagát a Phoenix időszakhoz képest, mint hogy nem. Spencer Dinwiddie-nél 4-en hoznak jobb pont átlagot ilyen sok gólpasszal, 19.9 gólpasszal, és mindezt úgy, hogy gyakorlatilag eltemették az előző csapatot. Tehát olyan, mint akkor hoznak egy új réteg földet, és akkor az, ami alatta marad, ott alatta marad. És szerintem ebben is majd jövőre azért von fog változtatni, mert hogy azért ott vannak kis értékes, egy Cam Thomas nem temetsz el, meg talán egy Joe Harris se temetsz el, meg talán egy Patty Mills se temetsz el annyira, amennyire most el vannak temetve. Ezt a meccset kis túlzással azt mondom, hogy érdekesebb a Brooklyn miatt nézni, mint a Denver, mert hogy ritkán látsz olyat, hogy egy csapat, amelyik a falhoz van szorítva, és semmilyen nincsen, egy ilyen zseniális fordítással hirtelen az ő kezében van a pisztoly.
A A Denver Nuggets meg a túloldalon, ami ugye ezen a mérkőzésen kikapott a Brooklyntól a múlt héten, amit láthattok most, aztán kikapott még egyszer, 4 egymást követő zakó után nyerni tudtak, majd utána a New York Knicks-től megint kikapott ez a csapat. Így most már 3,5 meccsre olvadt az előnyük nyugat élén, egy kicsit, mint hogyha elmackósodott volna, mint hogyha mindenki úgy mozogna a pályán ebből a csapatból, mint Nikola Jokic. Nem tudom, hogy mekkora a baj, de az biztos, hogy 5 meccs után, és itt visszatérhetünk egy picit a csapat fő problémáihoz, 5 meccs után fordult elő először, hogy nem Nikola Jokic volt a csapat legeredményesebb játékosa, mert Jamal Murray dobott 25 pontot, Jokic meg 24-et, ugye aztán 1 ponttal, de Murray volt ennek a csapatnak a legjobb dobója. Annyira hiányoznak ezek a mérkőzések a Denvernek, amikor nem Nikola Jokic az, aki a legtöbb pontot dobja, mert egyébként minden másból ő hozza a legtöbbet, legalább pontból valaki egyszer, valakiből essen már ki egy 30-as, és ezek vagy nem jönnek ki, vagy múlt heti mérkőzés, van Porter Juniornak egy kiváló félideje, aztán szinte végüli a másodikat.
Azt már akkor se értettük, én az azóta se olvastam erre.
Azóta 30 plusz perceket játszik.
Önmagyarázatot úgy, hogy igen, de Milónnak is föl van adva a feladat, de valóban az, hogy van egy Jokicsod, és van két nagyon hasonló, mert persze tök más játékos Murray meg Porter, de hogy mind a kettőben benne van a 30 pont akár, vagy akár a 40 pont is, viszont emiatt lehet, hogy ahogy mondta, túludvariaskodják a védekezést is, túludvariaskodják a támadást, és nincsen egyértelmű, amit mondtam neked előbb, Jokic mögött nincsen hierarchia, és ez viszont ebből a szituációból, szempontból szerintem para.
A Brooklyn miatt is, meg a Denver Nuggets miatt is érdemes lesz megnézni az egymás elleni mérkőzésüket. Ugye ez a meccs 20 óra 30 perckor kezdődik majd, mi 21 órakor kezdjük el mutatni. Ez azt jelenti, hogy pörgős első félidő, és aztán utána reményeink szerint a második félidőben már Faragó Ricsi és Zsivera Gábor kommentálásával élőben fogjuk mutatni a mérkőzést, úgyhogy utol fogjuk érni Amerikát nagyon-nagyon gyorsan, ebben a tekintetben biztosan. Nagyon köszönjük a figyelmet, jövő héten újra lesz természetesen. Eljuk, várunk akkor is. Sziasztok!
Sziasztok!